Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, még egy adás erejéig visszatérünk az idei Szárhegyi írótáborhoz, amelynek résztvevői arról értekeztek, hogy létezik-e női irodalom vagy sem. Mai műsorunkban az irodalomtudósi és írói minőségében meghívott egyedemesét faggatja Demeter Zsuzsa irodalomkritikus, a Helikon folyóirat szerkesztője arról, hogy milyen értelemben beszélhetünk női irodalomról, illetve hogy van-e női nyelv vagy férfi nyelv. A beszélgetésből többek között az is kiderül, hogy milyen műveket tartalmaz egyedemese könyvtára, hiszen ahogy ő maga mondja, az ember könyvtára egyfajta önarckép is. A Gyergyószárhegyi Művelődési Házban elhangzott beszélgetést kolléganőnk Márton Evelin rögzítette. Tartsanak velünk! Egyedemese kolozsvári költővel, irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral Demeter Zsuzsa irodalomkritikus, a Helikon folyóirat szerkesztője beszélget.
De igazából most itt többféle minőségben is vagy jelen. Egyrészt költőként, másrészt kutatóként vitatkozhatunk azon, hogy a női irodalom mint terminológia létezik-e vagy sem, viszont azt tudjuk, hogy történetiségében azért csak fel lehet vázolni azt, hogy volt elkülönítve női irodalom, és te ennek a korszaknak a kutatója is vagy. Te hogy látod, ez a nemmerés, ez módszertanban jelent nemmerést, vagy egyszerűen mint női figura nemmerés?
Nevezzük el ezt a korszakot egy olyannak, amely a női kéziratosság vagy rejtőzködés ideje, és hogyha ezzel az egyetemen is szívesen foglalkozom, akkor ez arra szolgál, hogy azért minél több irodalmi szöveget tegyünk hozzáférhetővé, és akkor azt is, amit esetleg éppen női szerzők írtak. Mert valamiért a szövegeknek nem volt szerencséjük nyomdafestéket látni, mint amilyen az Újfalvi Krisztina esete egy levéltári kutatás alkalmával megmutatkoztak Újfalvi Krisztina verses levelei a számomra, amelyek között kevesebb volt az általa írott, és még több volt a hozzáírott, nők és férfiak által egyaránt megjelenített gondolat, mókás, sokszor vállaltan rigmusba foglalt valami, a kapcsolattartásnak az öröme. És nem csak Újfalvi Krisztina van, mások is vannak. Jó lett volna, hogyha még több levele maradt fent Betlen Zsuzsánának, aki Barcsai Ábrahám testőríró felesége volt. Maguk a levelek olyan szépek. És hát szerencse, hogy valaki elkezdte kutatni Barcsai életrajzát a 20. század elején, és azért, hogy teljesebb legyen az életrajz, a fennmaradt leveleket is publikálta. Úgyhogy el lehet képzelni azt az Erdélyben gazdálkodó asszonyt, aki nem volt olyan áldás, mint Betlen Kata, de a stílusa legalább olyan izgalmas. Az 1780-as években, amikor Barcsai Ábrahám koricált Erdély szerte fehér lovakat vásárolni, vagy éppenséggel Bécsben szórakozott és járta a tisztek útjait. Tehát beszélgetéseink Zsuzsával arra is vonatkoznak, hogy a hagyományos kutatásokon belül hogyan lehet az irodalmi szövegeket úgy előhozni a napvilágra, hogy ahhoz olvasók is hozzáférjenek, ne szűkkörnek legyenek az ajándékai. Ilyen értelemben a rejtőzködés az arra is vonatkozik, hogy bármilyen irodalomnak a rejtettebb jelentéseit, megfejtetlenebb vonatkozásait mutassuk meg, és most a helyzet úgy hozta, hogy te kérdezzel, kedves Zsuzsa, de neked is ott van a fiókodban Kinde Anna Máriáról szóló monográfiát, és éppen úgy foglalkoztatnak a Kolozsvárról író női szerzők, mint a nem női szerzők. Tudom, hogy ez a tábori téma sokakat meggondolkodtatott, de ettől sem kell félni, hiszen egyfajta megközelítése az irodalomnak, mint ahogy vannak nemzedéki megközelítései, vagy regionális, vagy nyelvi csoportosítások. Ilyen is lehet. Rosszkedvű alkotók által írott művek, vagy katonaszerzők művei, vagy börtönirodalom. Így is lehet. Nőkről szóló vagy nők által írott irodalom, az biztos, hogy itt elhangzott, hogy a közönség milyen fontos. Mostanában arra gondolok, hogy a közönség fogalomban általában manapság a nő is benne foglaltatik, de általában abban, hogy nép. A népben. A nép egy olyan magyar szavunk, amelyből a nő nem hiányozhat. A népben nők is, férfiak is vannak, hát akkor olvassa a nép a műveinket, reméljük.
Az, hogy nyilván egy adott szövegről eldönteni, hogy milyen tartalmi, vagy formai, vagy stiláris jegyei vannak, hogy az alapján eldönteni, hogy nő írta, vagy férfi írta, ma már nem kérdéses, hiszen ott van a szerzői név. Viszont egy-egy tanulmányodban olvasok ilyen kijelentéseket 18. századi szöveg kapcsán, hogy a kéziratról egyértelműen meg lehet állapítani, hogy férfi írta, vagy nő írta. Egy 18. századi kutatónak melyek azok az eszközei, meg tudja állapítani egy szerzői név hiányában, hogy egy adott szöveg. Tehát akkor mégis vannak a szövegnek olyan típusú ismérvei, vagy történetiségek?
Azt mondják, hogy a gépkocsi vezető nők azért nem tudnak hátrafele menve beállni valahova, mert gyermekkorukban nem játszottak autósdit, és mióta számítógép van, nem játszadoztak egy csomót azokkal a szerepjátékokkal, mikor képzeletbeli autót kell vezetni. Én azt gondolom, hogy azért sokat számít, hogy az apróságok, amelyek között felnőttünk, mivel töltötték el az időnket. Hol hányottunk azokban az izgalmas években, a legelején az életünknek, hogy ámultunk-bámultunk egy olyan nagyapa mellett, aki furt faragott, vagy éppenséggel kocsit szerelt össze, vagy pedig máshol voltunk. Ami a 18. századot illeti, ott egy csomó átverésről van szó. Engem felkért valamelyik lap, hogy én, mivel annyit írtak már Mikes Kelemenről, akkor inkább én a jövő évi, nem tudom milyen évforduló kapcsán, Féje grófnő nevében írjak. Mikesről, apropó a kérdésed, hogy meg lehet állapítani, vagy nem, már meg tudnok szerkeszteni, és szerintem ez egy unalmas dolog, mert mások megírták P.E. grófnő leveleit, nem kellek ahhoz én. De a műveltségükről tudunk elég sokat, hogy egy bizonyos társadalmi csoport rendkívül művelt volt, milyen könyveket olvasott, és milyen világban mozgott. Ezek a tartalmi elemei, azok a műveltségelemek és a családi életre vonatkozó olyan reflexiók, amelyeket inkább csak nők tehettek meg. Koporsót kértek kölcsön egymástól, ezt nők tették. 60 résztálat egy ünnepélyre a Vesztercei Városi Tanácstól, mert ott található volt, ezt is csak nő egy nemes felesége tudta megfogalmazni, vagy pedig ablakra való onkarikákat, ezek a tartalmi elemek. De a titkokra visszatérve, azok a nők, akiknek a neve fordítások alatt megjelenik, vagy pedig éppenséggel emlékiratok alatt megjelenik, lehet, hogy nem is ők maguk voltak, hanem a közelükben levő és az íráshoz mégis jobban hozzászokott férfiak. De hát a nő adta a pénzt és adta a nevét, vagy a család kérte annak a nőnek a nevét. Remélem, hogy komolyan provokálok itt egyeseket, de én nekem Betlen Kata emlékiratai is gyanúsak, mint ahogy még mindig a törökországi levelek, bár a fordítások nem annyira, mint Mikes Kelemen saját szerzeményei is gyanúsak. Gyönyörű, szép női leveleket lehet olvasni a 18. századból, elküldött leveleket, ez az igazi nagy női irodalom a 18. században. A többieket túl későn publikálták. Petrőci Kata Szidóniát is a leszármazottai, a rokonai publikálták, és ugyanígy Veselényi Zsuzsánna drámafordítását, vagy pedig egy másik Veselényi grófnőnek vallásos tárgyú művefordítását. Az ő emlékére publikálták. Vajon az ő művük teljesen, vagy pedig azoknak a kitűnő, felkészültségű, sokszor külföldet járt papoknak, nevelőknek, akik abban a családban voltak. Tehát innen lehet sejteni, hogy nő írta, vagy férfi írta. Számomra ez egy otthonos világ, lehet, hogy olyan virtuális világ, mint másoknak a sport, vagy az internet bizonyos játékai, vagy örvényei. De hát nem baj, mindenki szórakozik valamivel, én időnként belopom magam ebbe a letűnt világba, vagy ennek az általam megkreált változatába, hogy nehogy elhiggyem, hogy rekonstrukció létezik.
Ha már átverésekről van szó, azért a 18. században még a Fanni hagyományai kapcsán is a mai napig lehet játszadozni, hogy mennyire volt átverés, illetve kinek a személye nagyobb talány, a Fanni vagy a Kálmán Józsefé, és erről nyilván elég sokat írtak, de az mindenképpen jelzésértékű, akár a Dulai Pál személyét nézzük, akár a Kálmán recepciót nézzük, hogy szükség volt a korszak irodalom történészeinek, tudorainak arra, hogy megkreáljanak egy valósnak tűnő álszobb női figurát, aki olvasótábor teremtett. Tehát a női irodalom ilyen értelemben úgy is feltehető a kérdés, hogy a női irodalom igazából az olvasó közönségen múlik. Úgy, ahogy amikor arról beszélünk, hogy erdélyi magyar irodalom igazából csak regionális olvasatokban létezhet, ilyen értelemben női irodalom is olvasatokban létezhet.
A Fanni hagyományai is nyelvében különleges. Tehát a csali a női hang, vagy a női élet megalkotása a Fanni hagyományaiban, amely tudjuk egy Fanni és Pamela őrület magyar változata, amely Angliától, Franciaországon és a német nyelvterületen és mindenféle területeken át csapott és érkezett el idáig, és bizony sok fejtörést okozott a komparatistáknak, hogy hát hol van az eredete, én is kerestem, bevallom, osztrák könyvtárakban, hogy hát ha én leszek az, aki megtalálom, de vannak Sopronban Fanni feliratú fejfák a Szent Jakab temetőben, és mégse tudjuk éppen olyan ez, mint a Petőfi csontjainak keresése, hogy ki lesz attól boldogabb, hogy csontokat találunk valahol itt vagy ott, vagy pedig megtaláljuk a Fanni ősforrását. Attól a Fanni hagyományai úgy megvan írva, hogy nem találsz fogást rajta, mert valamiért igen jól megcsinálta szerzője, bárki is legyen az, akár egyedül Kármán József, akár Pajor Gáspárral, akár valaki más, mert szépen elrejtették az Uránia lapszámaiban magát a szerzőt. Szólnak könyvek arról, hogy ezt valóban Kármán József írta, nem tudjuk megkérdezni, mert azok a levelek, amelyek viszont a viszonyát mutatják Markovicsnéval, és amelyeket Abafi Aigner Lajos szabadkönyves szakértő publikált még a 20. század elején, azok egy német szerzőt mutatnak Kármán Józsefben. Az evangélikus pap fia kitűnően verse levelezgetett németül, és azt mondjuk, hogy ő írta a Fannit, lehet, hogy ő írta, szerintem nagyon jól megírta. Én is szerencsét próbáltam ilyen szerepjátszással, amikor megírtam a meséimet. Először azt hittem, hogy csak belefeledkezem egy ókori maszkba, vagy pedig teszek ókori maszkot a saját tapasztalataim és olvasmányaim egybeszerkesztésére, de aztán egyetlen egyszer leírtam a Briseis nevet, és utána pedig Mózes Attila úgy emlegette az én Helikonban publikált álmodozásaimat, prózai mondataimat, hogy a Briseisek. És így aztán ő adott nevet ezeknek a játékaimnak, amelyek egy ócska trükköt elevenítenek meg. Veszünk egy ismert nevet, és annak a névnek a köréje képzelt emberbőrbe bújva, más ember köpönyegében reflektálunk a világra. Valóban tehát vannak hagyományai annak, hogy a női nyelvet egy korábbi szereplő segítségével meg lehet jeleníteni, és ilyenek a heroidák Ovidiustól, amely heroidák őrült divattá változtak a 18. században. Mindenki azoknak a hősnőknek akarta köpönyegébe bújni, akik számon kérték az ókor nagyjaitól, hogy miért kell nekik egyedül hervadozni, vagy miért hagyattak el. Úgyhogy voltak éppen az egyedüllétnek, a társkeresésnek, vagy pedig a meghittség vágyának nagy élményét a 18. században éppenséggel Ovidius Heroineis nevezetű műve adja. Tehát, hogy van-e női nyelv vagy férfi nyelv, térjek vissza erre a kérdésedre. Úgy hallottam, hogy a japánoknál van női nyelv, ami engem nagyon érdekel. Hogy milyen lehet az, miben különbözik, hogyan különíti el az embereket ezáltal. És azt mondta Vaseda Mika, kedves tanárnő ismerősöm, aki Balázs János tanítvány, angol tanárnőből lett magyar tanár, azt mondotta, hogy nincs külön nyelv, hanem köszönési formulák vannak, amelyeket ők inkább egymás között használnak, és amelyeket férfiak viszont nem használnak egymás között. A megszólításnak a változatai, rangokat szavakat jeles, amelyeket nem szabad eltéveszteni.
Ez bizonyos értelemben megvan magyarul is, tehát a köszönési formulák azért a nemek között másként csapódnak le.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Demeter Zsuzsa irodalomkritikus beszélgetését egyetemese kolozsvári költővel, irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral.
Azt is mondtad önesen, hogy az ember könyvtára az egyfajta önarckép is. Ezek a könyvek, amelyek a te önarcképedet formálják, ezek hogyan csapódnak le a költészetedben? Milyen szerepjátékokat ajánlanak, kínálnak fel neked? Mennyire nyúlsz vissza hozzájuk? Mennyire alkalmazod ezeket a néhány esetben anakronisztikus műfajokat?
A könyvtár hozzátartozik a létmódomhoz. Most már kiszorítanak a könyveink engem a saját lakásomból, de ezért csak én vagyok a felelős. Úgyhogy mondhatom, hogy van egy sátram, ahol a könyveim vannak, és a hálóhelyem, meg a számítógépen, és van a világ, ahol ki szeretek járni, mert kint van levegő. Lassanként gyűjtöttem a könyveket, van szép irodalom, klasszikus irodalom, van modern irodalom is, sok fordítás irodalom, van egy komoly költészeti gyűjteményem, ókor, színház, de mondhatom, hogy a régi magyar nyelv és a külföldi versekből való fordítások nélkül én nem tudok élni, illetőleg még van egy dimenzió, most leleplezem magam, tehát a régi magyar nyelv az olyan, mint a levegő. Azt nem tudom másképp, csak úgy, hogy olvasgatok régi szövegeket, töredékeket is. A másik a helynevek. Tehát annyira inspirálnak a helynevek, a dűlőnevek, utcanevek, bármi ilyesmi. A hangzásuk meg a megfejthetetlen vagy nehezen kitalálható bennük zárt jelentés vagy történet, hogy amikor esetleg külföldre jutok és tapasztalok izgalmas dolgokat, de nincsenek információim arról, hogy hívják azt a házat, mert ugye máshol nem házszámok voltak, hanem a családról nevezték a házat, Káda Bula, vagy ilyesmi, akkor rosszul érzem magam, és be kell szereznem gyorsan egy ócska helyleíró könyvet, hogy valamit tudjak arról önmagam számára megfogalmazni. Helynevek. De ugyanilyen az olvasmányokban a más világok szókincse. Lehet a prózaírók is így dolgoznak, csak én nem adtam magamnak elég időt arra, hogy szorgalmasan haladjak a próza fejlődés útján. Szerettem volna pedig. Lehet, hogy ez a tanulmányokban valamennyire átmegy, de nem eléggé, azt hiszem, vagy nem lehet átvinni. A felismerésnek az öröme megvan, de nem engedi meg a tanulmány műfaja, hogy a nyelvnek azokat az energiáit, azokat a ragyogásait megjelenítsem, amelyek a prózában olyan fontosak. Tehát helynevek és mesterségszók, ahogy régebben nevezték a terminológiát, amelyek engem inspirálnak, és ezek fontosak a könyvtáramban is. Könyvek, ott van a mesék egyik inspirációs forrása, az Énéisz, amelyet egyébként sajnos nem teljességében, de Baróti Szabó Dávid olyan csodálatosan lefordított, és ott van a Briseis előzménye, az Iliász természetesen, és ott vannak azok a elsősorban ókori görög és római versek, amelyekből bizony egy-egy magyarra fordított sor akkora kedvet teremtett, hogy verset írtam melléje, vagy éppenséggel egy gyönyörű Szaffó kötetem van, amelyben azok a töredék sorok összegyűjtve megtalálhatók, amelyek tőle fennmaradtak. Ezek a töredék sorok adtak ötletet egy vershez, amit a Briseisbe betettem, és ezt megzenésítette egy ma már nem létező fűszál zenekar, ami jó kis sláger lett a 90-es, 2000-es évek fordulóján. A címe Kartánc, és annyi volt csak, hogy Barbitos Baromos Barmos, ennyi maradt a Szaffó versből. Ezzel a verssel eljátszottam, és aztán, amikor ők belőle egy dalocskát kerekítettek, megkérdeztem, hogy tudják-e, mit jelent. Persze nem tudták, én is csak azért tudtam, mert utána néztem. Azt jelenti, hogy valami pengetős hangszereket, és ők ezt gitárokra alakították át.
Akkor itt hallgassuk meg egyedemese Kartánc című versét a Fűszál együttes előadásában.
Csörgőt közöztünk,
Barbitos, Baromos, Barmos.
Bokánkra bogoztunk csengőt,
Barbitos, Baromos, Barmos.
Derekunkra sejem kendőt,
Barbitos, Baromos, Barmos.
Már a nap nyugóra hajlik,
Barbitos, Baromos, Barmos.
Paripánkon könnyű tajtik,
Barbitos, Baromos, Barmos.
Lélegzünk már hevesebben,
Barbitos, Baromos, Barmos.
Járjuk egyre kevesebben. Szoktam én már közeledhez,
Barbitos, Baromos, Barmos.
Meghalok, ha eleresztesz,
váll a válosz, haj a hajhoz, sívok, sírnak, szívharangoz, Barbitos, Baromos, Barmos, Barbitos, Baromos, Barmos.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Demeter Zsuzsa irodalomkritikus beszélgetését egyedemese kolozsvári költővel, irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral. A hangfelvétel az idei Szárhegyi írótáborban készült.
Szeretném elmondani, hogy a könyvtáram legújabb darabja Jancsó Miklós színházi anekdotáinak a gyűjteménye, és mivel az én újabb költészetemnek, ha lehet ilyenről beszélni, egyetlen értelme csak az lehet, hogy emberekhez szóljon, akkor itt elolvasnám. Mindenható. Harsogás, boldog kiáltozások istene. Visszhangzó sziklaszálaké, szurdokoké, és kanyargós barlangöblöké, kutakból visszaköszönő hűvösség, hóharmat illat, őszi fanyarfüst, és szüretelők melkasából feltörő nevetések, templomvágyók magányos dünnyögése, istene, kérlek. Utak és légutak fölött is őrködsz, néked van között csak éghez és földhöz, egészségünkhöz és minden bajunkhoz, néma jajunkhoz. Látod az ember kétségbeesését, hajdan erős vár, teste gyöngülését, bajra kelését. Látod a bajt, és a bajok átlátod, ha akarod, a rabodat kiváltod, lehelet Isten. Tüdők lombosága, imádságot fűz szellő hallgatásba. Hadd kérjünk halkan, csak te hallhatod meg, suttogás Isten, világalkotója, seb gyógyítója. Hadd nevelje fehér liliomágát, szép névben rejlő hajnal hasadását, emlegethesse égi aranylányát, vigasztalhassa társát, szép szerelmét. Kedvük beteljék. Lélegzett Isten lelkek ügyelője, áldalak áldunk, míg vagyunk, örökbe vágyakat adtál, adtad a reményt is. Sóhajtunk mégis.
Befejezésre egy utolsó kérdésem lenne. A költészetedre visszatérve, Balazs Zsófia azt említette, hogy a férfiak és a nők ugyanazokról a témákról írnak és felsorolt, és a felsorolás végén volt az, hogy tengerek, lovak. Lángosi azt írja az egyik recenziójában a Briseisről, hogy ha létezne reinkarnáció és Briseis újjá születne, akkor macskának születne újjá. Hogy a te esetedben nem a lovak azok, amikről te írsz, hanem macska, és ennek szintén hatalmas világirodalmi konnotáció is lehetnek.
Van egy lényeg, most már időskort megért macskám, de ő választott engem, hát most kergessem el azt, aki hűségesen kitart az én rigolyáim mellett. Kedves jelenlevők, valahogy úgy alakult a dolog, hogy sokan mondták, hogy én a kisebbekhez értek, lehet jobb lett volna óvónőnek lennem, viszont azt szeretném, hogy nem csak minél több ember legyen tűrhetően elégedett az életével, legyen boldog, ha szabad ezt a szót még kiejteni, hanem akár a lányok is és a nők. Mivel a bölcsészkaron Zsuzsa is tanúsíthatja, többnyire hölgyek vannak mostanában, akkor nekünk azt kell látnunk, hogy ezek között milyen sokan vannak mindenféle tehetségekkel megáldottak, és amikor aztán eltelnek évek, akkor kiderül, hogy bizonyos tehetségeiket végtelenül elhanyagolták, elfelejtették, mindent kitaláltak, hogy ne kelljen megvalósítani, vagy úgy alakult az életük. Tehát inkább azt mondanám, hogy ne hagyjuk embereket letérni azokról az utakról, amelyek azokat, akik például szeretnének művészetben, irodalomban, tudományban valamire jutni, azt ne tudják megvalósítani. Tehát én magam a szerepemet abban látom, hogy ilyen tehetségeket segítsek fennmaradni. És itt akkor inkább leányok vannak a bölcsészkaron, nem macskák, akkor azokat. Talán nem csak addig a 3 évig, amíg kötelezően közelükben vagyok. És azért tehát akkor ne csak a férfiak írják meg az írni valójukat, hanem írjanak nők, vagy olyan is van, hogy később megszólítanak, hogy gondolkoztam ezen, vajon ilyenkor már lehet írni ebbe az életkorba. Hát, mint a művészet. Hozzáférhető minden életkorban, hogyha akarod. És ugyanígy kárba vesz, ha nem írja meg. És hát, hogyha jót fog írni. És ugye nem hiszem, hogy ne lehetne fejlődni, bár annak ide Jakab Antal mindig azt kérdezte, hogy ja, megnézem ezt az írás. Hány éves, aki írta? Tehát nem az, hogy milyen, hanem hány éves, mert azt mondta, hogy akkor még javulhat, akkor már nem javulhat. Én azt gondolom, hogy olyan csodálatos dolog a nyelv, olyan csodálatosak a nyelvek, hogy ezekkel valamit minden életkorban kezdhetünk, de ez kell önbizalom, társaság, közönség, fórum, és mindannyian felelősek vagyunk ezért. Lehet több könyv lett volna, hogyha kevésbé szerettem volna néhány embernek a szakmai útját egyengetni, hogy író vagy kutató, vagy olvasni is szerető, és továbbra is olvasó tanár legyen belőle. Akkor itt elolvasnám a naphimnuszt. Születtél Küntosz oldalában, héra leánya, szólj, felej, Küntosz, Korüntosz, főbe nevében sírsz és hallgatsz. Szólj hozzá, héra leánya, Küntosz, síralom árnya. Áriont látom, sértetlenül hozzák, héra leánya, hozzá, Küntosz, szent patakok fakadtak oldaladból, héra leánya szól, zokogjatok, Küntosz sziklái megrepettek, szeretlek, kit, minek?
Egyedemesek kolozsvári költőt, irodalomtörténészt, egyetemi tanárt, Demeter Zsuzsa, irodalomkritikus, a Helikon folyóirat szerkesztője kérdezte. A 10. Szárhegyi írótáborban elhangzott beszélgetést kolléganőnk Márton Evelin rögzítette. Ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!